Isten igéjét Mózes második könyvének a 34. fejezetéből olvasom a 21. verset. 6 napon át dolgozz, de a 7. napon pihenj. Még szántáskor és aratáskor is pihenj. Ahogy András is mondta a bevezetőben, ezen a héten lehet, hogy dolgoztál, de lehet, hogy pihentél, nyaraltál, hiszen nyáron erre nagyobb esély van, mint évközben, hogy az ember több időt had a pihenésnek. Amikor mi a családdal pihenünk, annak egy része az, hogy meglátogatjuk azokat a rokonokat, akiket évközben nem tudunk. Például elmegyünk szüleinkhez, ahol a gyerekeink különösen jól érzik magukat nagymamánál és nagypapánál. És amikor elmegyünk az én szüleimhez Komáromba, akkor az egyik program, amit szeretnek a gyerekek, hogy elővesszük a régi fotóalbumokat. Van egy nagy családi fotóalbum, amiben nagyon sok szép, régi fénykép benne van, fekete-fehérek, megsárgultak, ilyenek, olyanok, és benne vannak a felmenők, benne vannak képek nagymamáról, dédnagymamáról, még néhány ükszülőről is, és a gyerekekkel ezeket a fényképeket végig kell mindig nézni, amikor nyáron ott vagyunk, el kell mondani, hogy ki kicsoda, szerintem már tudják kívülről, de el kell ismételni, és el kell mondani, hogy ő milyen ember volt, ismertem-e vagy nem, mi volt a foglalkozása, van-e valami olyan történet, ami hozzá kapcsolódik, és izgalmas, esetleg egy kicsit vicces, ami fennmaradt a családi legendák között. És meg kell, hogy mondjam, hogy amikor nézzük ezeket a fényképeket, így évről évre, amikor hazamegyünk, akkor nagyon sokszor nekem is ezek tanulságosak és mélyen érintenek. Ugyanis a gyerekeknek egy fénykép, egy történet, egy név, egy foglalkozás, és mögötte ott van egy élettörténet. Mindig az a kérdés, hogy mivel volt tele ez az élet? Miről szólt ez az élet? 90. Zsoltár azt mondja, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Az ember az életének a nagy részét aktivitással tölti, dolgozik. Van egy munkája, egy hivatása, vagy lehet, hogy nem munkája és hivatása van, hanem otthon dolgozik és otthon teszi a teendőit. Van olyan dédnagymama, akinek nem volt hivatása, csak az, hogy otthon volt és háziasszony volt, és még megkérdezik a gyerekek, hogy nem is jár dolgozni? És akkor el kell nekik mondani, hogy mit jelent az, hogy valaki otthon teszi a teendőit, és az is ugyanúgy munka. Szóval az ember életének van egy rendelkezésre álló ideje, és azt kitölti valamivel. És az, hogy mivel tölti ki, és hogy hogyan telik ez az idő, az nagyon sokszor egy ritmus szerint zajlik. Van a bioritmusunk, ami meghatározza azt, hogy hogyan alszunk, hogyan vagyunk ébren. Aztán vannak napi ritmusok, amik ismétlődnek, és vannak hosszabb távú, visszatérő ritmusok az életünkben. És az egyik ilyen, amiről ma szeretnék beszélni, az a munka és a pihenés ritmusa. Az, aminek nagyon fontos, hogy legyen egyensúly az életünkben, mert ha ez az egyensúly felbomlik, megbomlik, akkor annak nagyon nagy káros hatása lehet a kapcsolatainkra, a saját létünkre, a saját lényünkre, és a környezetünkre is. Először tehát a munkáról. 6 napon át dolgoz, olvastuk az igében. A munka az élet része, és mindenki tudja, hogy dolgozni kell. Talán az egyik olyan dolog, amire a legszélsőségesebben reagálhat az ember, és egyrészt nagyon is meg lehet vetni, lehet utálni, gyűlölni azt, amit az ember éppen tesz, a kötelesség ellen lehet harcolni akár egy életen át, mindig elodázni azt, amit tenni akar az ember, másrészt pedig lehet bálványozni. A munka az a dolog az ember életében, amiből a legegyszerűbb Istent csinálni, és azért élni, és azért megtenni mindent. A karriert építeni, és azon keresztül az embernek megélnie a hatalmát, a sikerességét, és kibontakoztatni, megvalósítani önmagát. Ráadásul nagyon-nagyon sokfélék vagyunk a munka tekintetében, nagyon sokféle élethelyzet az, amiben lehetünk. Például vannak itt közöttünk, akik beosztottak, és a hivatásukat úgy gyakorolják, hogy másoknak az utasításait hajtják végre, és ha letelt a munkaidő, akkor nincsen felelősség tovább a vállukon, ugyanakkor szabadságuk sincs, hogy azt tegyék, amit szeretnének. Aztán vannak közöttünk, akik vezetők, akiknek át kell látni folyamatokat, és embereket kell irányítani, akár sok-sok embernek a munkáját. És lehet, hogy vannak olyanok közöttünk, akik vállalkozók, akik teljesen ők maguk építik fel, hogy mikor, mennyit dolgoznak, de a felelősség is ott van a vállukon, hogy ha nem tesznek, akkor bizony helyettük senki nem fogja megkeresni a mindennapi betevőre valót. Van olyan is, aki még tanul, és azt mondja, hogy ezek a munkás évek, meg ez a kérdés, ez engem nem érint, remélem minél tovább nem fog érinteni, minél tovább tanulok, annál kevésbé kell belegondolnom, hogy mit jelent az, hogy az embernek meg kell küzdenie azért, hogy pénzt keressen és munkát kell találnia. És az is lehet, hogy valaki már túl van ezeken a dolgokon, hiszen nyugdíjas, sokan várják ezeket az időket, és akkor már nem kell munkahelyre járni, hanem az ember megtalálja a tevékenységeit otthon és az életében, de legalább nincsen főnök, akitől félni kelljen. És természetesen lehet, hogy ez a téma fájdalmasan érint. Vannak olyanok lehet közöttünk, akik nem ott dolgoznak, ahol igazán szeretnének, nem a hivatásukban dolgoznak, mert örülnek, hogy kaptak valahol munkát, de nem tudnak abban lenni, amit igazán szeretnének. Nem tudják azt végezni, ami a szenvedélyük, ami a szívügyük. És lehet, hogy van, aki munkanélküli, és egyáltalán nincs munkája. És teljesen reménytelen számára a helyzet. Mindannyiunkat megszólít az ige, akár milyen helyzetben is legyünk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a mai nagyvárosi életben, a 21. században a munka egészen más közegben zajlik, és másról szól, mint mondjuk abban a korban, ahol lejegyezték ezt a bibliai tanítást. Teljesen elszakadtunk a természettől e tekintetben, a természeti munkáktól, és ezzel együtt az élethez való ritmusa is megváltozott a munkának. A Biblia szerzőjének a korában a munkának a nagy része, még a különböző mesterségek is valamilyen módon összefüggésben voltak a természet ritmusával. A mezőgazdasággal, azzal, ahogy megvolt a rendelt ideje annak, amikor dolgozni lehetett, és amikor pihenni kellett. Más volt a hétköznapoknak és az ünnepeknek a ritmusa. Ma e tekintetben határok elmosódtak. Pihenésnek és munkának a természet adta határai és keretei már nincsenek meg oly mértékben. Ráadásul nagyon sokan olyan munkát végzünk, aminek nincsenek kézzelfogható eredményei. Nagyon nagy öröm volt az építőtáborban, amikor azt mondták nekem, hogy innentől idáig mázold le ezt a fafelületet, és én lemázoltam, és kész volt. És kézzel fogható eredménye volt. Igaz, lehet, hogy még egyszer végig kellett rajta menni, mert nem volt olyan szép, de másodszorra már igazán jól nézett ki. És volt valami kézzel fogható eredménye. És ez nagyon jó érzés volt. Nagyon sokan végeznek olyan munkát, hogy nincsen látható eredménye. Ráadásul sokszor nem a közösségben végezzük, hanem egyéni feladataink vannak, nem kapunk visszajelzéseket, gépekkel vagyunk körülvéve, nem pedig emberekkel, akikkel mondjuk kapcsolatba lehet lépni, és ezáltal az ember jobban embernek érzi magát. Ráadásul a munka sokszor nem a kreativitás kibontakoztatásának a szintere, hanem inkább a munkahelyen a versengés, és nagy mértékben globális szinten pedig a kizsákmányolásnak az eszköze. A legnehezebb pedig az, hogy az ember sokszor nem tudja megszabni a határokat, és viszi haza a munkáját. És a munka beférkőzik az otthonokba, a családi ebédlőasztalok körül is. Nagyon sokszor ez a téma, hogy ki mit csinált, megint hogyan szólt be, milyen intrikát kapott, mit beszéltek a háta mögött, és így tovább, és így tovább. Egyébként nagyon fontos feltennünk magunknak a kérdést, mikor ezzel a témával foglalkozunk, hogy amellett, hogy tudjuk, hogy milyen a világban, úgy általában a munkának a helyzete, te magad milyen mintákat hordozol e tekintetben? Hogyan láttad a szüleidet dolgozni és a munkához hozzáállni? Mennyire volt érték, mennyire volt becsület az elvégzett munka otthon? Mennyire kaptál visszajelzéseket, bátorításokat és megerősítéseket akkor, ha jól teljesítettél? Mert hogyha ezeket erősen kaptad, akkor ez hatással lesz arra, ahogyan dolgozol. És mennyire láttad azt esetleg, hogy a munka nyűg, és azon gyorsan túl kell lenni. A Biblia ugyanazt a szót használja egyébként a munkára és a szolgálatra. Dolgozni, úgymond pénzkereső tevékenységet folytatni, és a mindennapi feladatainkat ellátni, és Istent szolgálni, ez a bibliai gondolkodásban egyfajta cselekvés. Egy a gyökere, és valahol egy a forrása az Istentől kapott erő, kreativitás, és mindaz, amihez szükségünk van erre. Az emberi munka előfeltételei tehát Isten teremti meg. Nem úgy dolgozik az ember, hogy önmagának kell a forrásait létrehoznia, hiszen az erőt Istentől kapja. Sőt, a munkának a tárgyát is, hiszen az Isten teremtett világában dolgozhatunk és munkálkodhatunk. A Biblia tanítása szerint a munka egyébként egy két arcú dolog. Mind a kettő dolog a teremtés történet környékén található. Az egyik a munkának a méltóság, amiről olvasunk a teremtés történetben. Egyrészt az, hogy az ember dolgozhat és munkát végezhet, az méltóság. Azt mondja az ige az embernek feladatként, hogy uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Az ember feladata, hogy gazdája legyen a világnak, és hogy jó sáfárként mindazzal gazdálkodjon, ami a világban jelen van. Az emberi kreativitás szintere tulajdonképpen a munka. Alapvetően az, hogy valaki valamihez ért, és ott valamit alkothat, ez egy ajándék, és ez az ember méltósága. Az Isten kreativitása az, hogy a semmiből teremt valamit, az emberi kreativitás pedig, hogy a meglévőt formálhatja és alakíthatja. Gondoljunk csak bele, hogy milyen távol van ez sokszor attól a munkától és attól az emberi szándéktól, amikor az ember az Isten teremtett világában nem alkotni akar, hanem sokkal inkább mondjuk kizsákmányolni, vagy kiszipolyozni az energiaforrásokat és az erőforrásokat. De amellett, hogy a munkának van méltósága, a Biblia beszél arról is, hogy valahol a munka fáradtságos és nyomorúságos is. A bűnesetben az ember ezt az átkot kapja, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. A munka tehát nagyon sokszor eredménytelen, és az ember tehetetlenségének és a kudarcának a szintere. És valahol ez az a valóság, amiben mi is élünk. Hogy egyrészt a munka méltóság és kiváló lehetőség, hogy az ember megélje a kreativitását, és az Istentől kapott lehetőségek közt alkosson, és mintegy Istennek a társa, eszköze legyen a teremtésben. Másrészt pedig megtapasztalja az emberi behatároltságát a munka nyomorúságos, sokszor eredménytelen és küzdelmes oldalában. És tulajdonképpen ebben rejlik a munkának a legnagyobb kísértése, ebben a kettőben. Az egyik az az, hogy amikor az ember tapasztalja a munkának a lehetőségét és a kreativitásnak a méltóságát, akkor ettől elszáll, és azt mondja, hogy hát azért ez már valami, és az ember alkot. És elfelejti, hogy az ember nem tud semmiből teremteni szemben az Istennel, és azt gondolja, hogy ő valamit létrehoz, és ezért körülbelül olyan, mint az Isten. A másiknak kísértés pedig, hogy az ember csak a munka nyomorúságos oldalára, előfeszítéseire, kudarcaira és behatároltságára tekint, akkor elsüllyed a reménytelenségben. És azt mondja, hogy minek dolgozni, minek szorgalmasnak lenni, minek tenni, ha úgy sem lehet olyan, amilyennek szeretném. Ha úgy is minden elpusztul egyszer. Ha más nem becsüli meg. Hogyha majd újra kezdhetem holnap, mert elhasználódik, és így tovább. A bibliai cél mindenképpen az, hogy akármilyen munkát is végzünk, és akármi is a feladatunk, Isten segítségében bízva és hozzáfordulva végezhetjük azt a feladatot, amit végzünk, és lehetünk hálaadással, hogy az Isten velünk lesz, és megáld bennünket. A másik pedig, hogy túl léphetünk és túl nőhetünk azon, hogy csak a munkát az egyéni jólétünk gyarapodásának tekintsük, hanem inkább megpróbáljuk azt a közösség szolgálatára is fordítani. A Biblia egyébként több helyen beszél a munkáról és a munkának a fontosságáról. Beszél például a Tesszalonikai levélben, most csak ezt a kettőt szeretném megemlíteni közöttetek, a Tesszalonikai gyülekezetben annyira várták Jézus visszajövetelét, hogy azt gondolták, hogy körülbelül holnap visszajön, és az emberek nem mentek el dolgozni néhányak, mert azt gondolták, hogy ezek már nem annyira fontos dolgok, és csak várták az Úr Jézust. És azt mondja Pál tanítván őket, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor ne is egyék. Illetve azt is mondja, hogy tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, a magatok dolgát végezzétek, és a saját kezetekkel dolgozzatok. Csendesen, szorgalmasan tegyétek a dolgotokat. Kicsit fordítsuk magunk felé most ezt a kérdést, és tekintsünk arra a helyzetre, amiben vagyunk, amiben éppen az életünk tart. hogyan tekintesz arra az élethelyzetre a munkád tekintetében, amiben most éppen vagy. Ha tanuló vagy, ha dolgozó, ha vezető vagy, ha beosztott, ha éppen munkanélküli vagy munkakereső, vagy már nyugdíjas, aki túl van ezen az egészen, mennyire fogadtad el azt a helyzetet, amiben éppen vagy? Mert ez az alapja az egész kérdésnek. Mennyire tudod elfogadni azt, ami éppen van, amit éppen az Istentől kaptál? Mert ha el tudod fogadni azt a helyzetet, azt az állapotot, amiben most éppen vagy, akkor tapasztalhatod meg, hogy Isten ott van veled, hogy megsegít, és tapasztalhatod az ő szeretetét és kenyelmét. Ha állandóan elégedetlenkedsz, és azt mondod, hogy milyen jó volt régen, amikor még nem tudom mennyit lehetett keresni, amikor még könnyebb volt, vagy több erőm volt, amikor még, és lehet sokáig folytatni a sort, akkor benne ragadtál a múltban, de a jelenben nem tapasztalhatod meg Isten kegyelmét és szabadítását, mert a múltban élsz. És ha állandóan azon agyalsz, hogy majd milyen jó lesz annak emberek, akik a jövőben és a jövőbeli terveikben élnek, de holnap meg majd a holnap utánra vonatkozó terveiben fognak élni, tehát hogy majd ezt fogom csinálni, majd így lesz, ezt akarom elérni, majd így fogok megváltozni, majd ezeket az eszközöket fogom bevonni, majd ezt és ezt fogom tenni, de éppen a jelenben nem tudják megélni és megvalósítani, amit szeretnének, és nem tudják elfogadni a jelent. Ezek az emberek mind kimaradnak abból, hogy megtapasztalják, hogy az Isten velük van. Mert a munka területe, legyen szó akár a hivatásodról, a foglalkozásodról, akár bármilyen más otthoni munkáról, aktivitásról, tevékenységről, az annak a színtere, hogy ott is ugyanúgy megtapasztaljuk az Isten kegyelmét és szeretetét, és csodáit. És azt, hogy velünk van, azt, hogy segít megoldani problémákat, azt, hogy segít megoldhatatlan helyzetekben jó ötleteket ad, és sorolhatnám. Értitek? Jelen kell lenni a munkában ahhoz, hogy megtapasztalt, hogy az Isten veled van ebben. Ráadásul református keresztényként különösen is fontos az a tanítás számunkra, ami bibliai tanítás, de a reformáció világított rá újra erre, és Calvin Jens volt az, aki hangsúlyozta azt, hogy Istentől való kiválasztásunk van, Jézus Krisztusban kiválasztott bennünket az üdvösségre, és azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt értünk, és megváltott minket, annak van egy olyan oldala is a megváltásnak, hogy Istennek elhívása van a számunkra, ami nem csak az örök életre vonatkozik, hanem arra is, hogy ebben a földi életben tartalmas, értelmes és áldott életet élhetünk. És ennek a része, hogy ajándékokat kaptunk, elhívást kaptunk, és hogy hivatásunk van, amit az Isten rendelt a számunkra. Nem úgy, hogy rá lenne írva homlokunkra, vagy valahova, hogy orvos, ügyvéd, könyvelő, hanem hogy vannak olyan ajándékok, amiket neked adott az Isten, és olyan hely, ahol téged akar látni. Egy példával élve úgy van ez, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és különböző ajándékaink vannak, még akkor is, ha sok tekintetben hasonlítunk egymásra. Gondoljátok el, hogy van egy csomó különböző étel, aminek ugyanazok az alapanyagai. Ugyanúgy van bennük liszt, meg tojás, meg vaj, meg nem tudom mi, de ha más arányban vannak benne az összetevők, és más csinálsz vele, mondjuk megfőzöd, vagy megsütöd, akkor más lesz az az étel. És ugyanígy lehet, hogy különböző ajándékok hasonlóak, mint másban vannak, de ha más arányban vannak, akkor ez már különlegessé tett téged. És biztos vagyok abban, hogy Isten nektek egyen-egyenként adott ajándékokat, talentumokat, olyan képességeket, amiből megmutatkozik az, hogy mi a te hivatásod. Annak idején, mikor ezt nagy erővel és intenzitással hosszú időn keresztül hirdette például Calvin a reformátor, ott azon a helyen, abban a városban tapasztalták azt, hogy képzeljétek, felendült a gazdaság. És ennek az egyik oka az volt, hogy a mesteremberek, és mindazok, akik ott éltek, és egyszerű emberek voltak és dolgoztak, kezdték úgy komolyan venni a feladatukat, és úgy dolgozni, hogy rájöttek, hogy az a hivatás, amit kaptak, az nem azért van, mert az apjuk erre tanította őket, hanem mert ez Istentől kapták. És Isten dicsőségére kezdtek el dolgozni. Persze kaptak fizetést is, de hogy úgy végezték a munkájukat, hogy amit csinálok, azzal Isten dicsérem. Az, hogy tisztességgel elvégzem a munkámat, hogy megbízható vagyok, hogy pontos vagyok, hogy nem verek át senkit, az Isten dicsőségét szolgálja. Képzétek el, Genfben abban az időben levitték a banki kamatokat például. Pár százalékra, ilyen egyszámjegyű kis kamatok voltak például, mert a bankárok is azt mondták, hogy Isten dicsőségét szolgálja az, hogyha van hasznom, de nem zsákmányolok ki másokat. És innen ered például a svájci bankrendszernek a sikere. Szóval Isten dicsőségére dolgozhatok, és végezhetem a feladatomat, hogyha elhiszem, hogy Istennek van velem terve, és nem véletlenül kaptam azokat az ajándékokat, amiket kaptam. És lehet, hogy azt mondod, hogy távol van ez még tőlem, nem ismerem az elhívásomat, nem ismerem az ajándékaimat, vagy azt érzed, hogy nem vagyok megajándékozott. Mindenkit megajándékozott, az Isten csak engem nem. Azt gondolom, hogy érdemes akkor megállni és kérni azt, hogy nyissa fel Isten a szemedet, mutassa meg, hogy mik a te ajándékaid, és hol akar téged látni. És amikor ezeket az ember hallja, akkor elkaphatja a hív, hogy hú, de jó, van elhívásunk, akkor dolgozzunk, és tegyünk meg minél többet, és minél több időt, és minél többet hozzunk ki magunkból, legyünk minél hatékonyabbak. És ezen a ponton szólít meg bennünket a másik oldala az igének, ami úgy hangzott, hogy ne felejtsünk el pihenni is. Azt mondja, a hetedik napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj. Lehet, hogy van közöttünk olyan, akinek nem azt nehéz elfogadni, hogy ő neki hivatása van, amit az Istentől kapott, ajándékai vannak, hogy a helyén van, hogy teljes erőbedobással Isten dicsőségét szolgálja, hanem az nehéz, hogy ebből néha megálljon. És ha elkezd pihenni, feleslegesnek érzi magát. És hogyha elkezd nem csinálni semmit, akkor üresnek érzi magát. És nagyon nehezen tud leállni, nagyon nehezen tud kiadni a kezéből dolgokat, nagyon nehezen tud átadni másnak bármit. És az a jelmondata, hogy hát ha én nem csinálom meg, akkor senki nem csinálja meg normálisan. Lehet, hogy épp a pihenéssel van dolgod. Isten rendelte azt, és az ember életritmusába, a teremtés óta benne van az, hogy a hetedik nap a nyugalom napja. Pihenni annyit jelent ez a szó a Bibliában, ez az eredeti szó, hogy felhagyni, abbahagyni valamit, ünnepelni. Nagyon mélyen kötődött ez eredetileg a bibliai ünnepekhez. Hiszen a hetedik nap volt az Úr napja, és nagyon sokszor a pihenésnek az adta meg a keretet, hogy voltak olyan ünnepek, aminek az egész közösség a része volt, és természetes volt, hogy ezeken az ünnepeken mindenki részt vett. Adta magát így a munkának és a pihenésnek a természetes ritmusa. A pihenés ugyanúgy parancs egyébként, mint a szorgoskodás és a hat napon át való munkálkodás. Persze nem olyan parancs, hogy az ember törvényt csináljunk belőle, hogy aki minden hetedik napot meg nem tart, az vét az Isten törvénye ellen, hanem hogy meg kell lennie a helyének az életünkben. Azt mondja ráadásul az ige, hogy szántáskor és aratáskor is pihenj. Két olyan munka, amikor az ember nem szívesen állt meg, ha benne volt már a lendületben. Ráadásul, aki tudja, hogy milyen az aratás, vagy volt már esetleg ilyen tapasztalat, az tudja, hogy ha aratni kell, akkor ott nincs éjjel és nincs nappal. Mert ha termés megérett, akkor rá kell menni a táblákra, és nem lehet várni napokat. És nem lehet azt mondani, hogy jövő héten aratunk, mert addigra már nem lesz olyan állapotban, hogy aratható legyen, vagy jön egy eső, és akkor már nem tudnak annyit betakarítani. Ha aratni kell, akkor aratni kell. És azt mondja az ige, hogy még akkor is, még a legnagyobb emberi szükségben, még a legfontosabb projektben, még a legégetőbb időszakban is ne kell lennie a pihenésnek. Milyen pihenésnek? Hát annak a pihenésnek, ami igazából az Istenben való megnyugvást jelenti. Mert a pihenés itt nem azt jelenti, hogy menj el valami jó kis rekreációra, és dolgozzanak meg egy kis de masszőrök, és a stressz zónádat masszírozzák ki, és töltöd fel a belső tartalékaiddal. Szóval nem ilyen feltöltődést jelent önmagában, vagy elsősorban, hanem az Istenben való megnyugvást. A pihenés ebben az értelemben tulajdonképpen Isten tisztelet. És összefüggésben van a nyugalom napja az Istenben való megnyugvással. És ez nem azt jelenti, hogy a hét többi napján a munka közben nem lehet imádkozni, meg Isten elé menni, de a minősített lehetősége és a nagyon fontos ritmusban való helye ez, hogy rendszeresen legyen időd Isten előtt megállni és megnyugodni. Mert az a pörgés, amiben élünk, és az az ütem, ahogyan dolgozunk, és éljük a mindennapjainkat, és az a sok információ, ami ér bennünket, ez egyszerűen a mindennapokból, még ha jelen is van benne Isten, nagyon sokszor kiüti azt a lehetőséget, hogy mélyen eljusson hozzánk az Isten üzenete. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a mindennapokban eltelik egy nap, és már este van, és azt érzem, hogy nagyon sok mindent csináltam, nagyon sokszor Isten dolgaival foglalkoztam, ez a hivatásom, de igazán mélyen nem tudtam Isten előtt megállni, mert elsodort az az egész nap magával. A nyugalom napja lehetőség arra, hogy ebben a sodrásban megállj, és ebből a sodrásból kilépj. Mert a nyugalom napjának és a pihenésnek a kulcsszava az a csend. És ha tudsz csendben lenni, akkor éled át, és akkor tartod meg a nyugalom napját. És a csendnek nagyon sok formája van. Lehet kapcsolati csendet tartani. Nem a nyugalom napján látogatjuk meg az összes rokont, ismerőst, és hívunk házi buli vendégeket, hanem figyelünk befelé és felfelé. Aztán jelent tényleg fizikai csendet, amikor az ember kizárja a zajokat. Jelent információs csendet például. Lehet egy nap, amikor nem nézel e-mailt, se Facebookot, se nem telefonálgatsz, és nem foglalkozol ezekkel a dolgokkal. Olyan szinten benne vagyunk ezeknek az információknak a hatásában. És nem fogod tapasztalni azt, hogy ebben a csendben megnyugodhatsz. Megnyugodhatsz, és az Isten közelébe lehetsz. Az Isten közelében pedig lehet, hogy olyan dolgok történnek, ami egyébként a munkás napokban nem történhetnek meg. Nem biztos, hogy a nyugalom napján, a megnyugvásnak az idején felszabadult leszel. Lehet, hogy az Isten közelében és a nyugalom napján, amikor el tudod engedni magad, és nem kell tartanod magadat, elgyengülsz, és lehet, hogy szabadon kijöhet mondjuk a fáradtságod, vagy kijöhet a haragod, vagy kijöhet a keserűséged, előjöhetnek a félelmeid, és mindezekkel Isten elé mehetsz. Érted ezt? Amivel tele van a szíved, amiben tartod magad a munkanapokon, az a nyugalom napján azt kijöntheted Isten előtt. Ott lehetsz gyenge, mert az Isten megtart. A nyugalom napján, a megnyugvás idején az ember lehet csak úgy az Isten előtt, és feltárhatja előtte a szívét. És mehetünk hozzá, azért mert Jézus Krisztusért, az ő kegyelméért mehetünk hozzá, mert ő megváltott bennünket. És ezért van szabad utunk az Atyához, ezért lehet teljes a megnyugvás az Istennél. És keresztény embernek különösen fontos a nyugalom napján emlékeztetnie magát arról, hogy a nyugalom napja, a szombat napja az örök szombat kiábrázolója is. Azaz, tudhatjuk azt, hogy az életünk nem egy véget nem érő munka és teljesítés sorozat, egy örvény, aztán a végén vége is annyi, hanem az élet után vár bennünket az örök megpihenés az Istennél. Mindig, amikor a nyugalom napját megtartjuk, akkor arra is emlékezünk, hogy ez lesz majd, amit az örök létben vár bennünket. Megnyugvás és az Istennel való teljes békesség és kapcsolat. Hol van a te pihenésed helye az életedben? Mennyire tudod megengedni magadnak ezt? Mennyire tudod elengedni ilyenkor a dolgaidat? Tudom, hogy nagyon nagy kísértés az, hogy még abból az időből egy kicsit még el lehetne csípni. Mire lehetne még azt az időt kihasználni, és így tovább. Vajon fel tudtad-e már fedezni azt, hogy mi az, amivel te igazán tudsz töltődni? Teljesen más vonatkozása a nyugalom napjának, ha állandóan fizikai, szellemi munkát végzel. Felfedezted-e már azt, hogy a mozgás, a fizikai mozgás, micsoda feltöltődés és pihenés lehet a számodra? Vagy fordítva, ha fizikai munkát végzel, tudsz-e a nyugalom napján lelki-szellemi dolgoknak adni teret az életedben, és ezáltal felfrissülni. És ugyanúgy, ahogy a munkában, a pihenésben is az a lényeg, hogy légy jelen benne. És fogadd el azokat a kereteket, amik most vannak, azokat a lehetőségeket, amik a pihenésben neked adatnak. Éld meg azt, amit benne kapsz, és ahogyan az Isten ott van melletted. Egy külön oldala, amiről végül még szeretnék beszélni, az életednek, ahol szintén meg kell legyen a munkának, az aktivitásnak és a pihenésnek a ritmusa a szolgálat. Hiszen, mint mondtam, a munka szó az ugyanez a szó a Szentírásban, mint a szolgálat. Lehet, hogy olyan ember vagy, akinek van rendszeres szolgálata, akár a gyülekezetben, akár máshol, és rendszeresen Isten szolgálod valamivel. Lehet, hogy csapatot vezetsz, lehet, hogy szintén embereket irányítasz, vagy egy csapattagként szánod oda az idődet, az energiádat, és valamilyen módon szolgálod Istent. Mennyire kérted el, mennyire látod azt, hogy mi ebben az a ritmus, amire szükséged van? Mennyire tudsz aktív lenni és szolgálni, és olykor visszalépni a szolgálatból, és pihenni és töltődni? Mennyire van meg ebben is az a szükséges ritmus, amire az Isten hív téged? A csodálatos az, hogy miközben arról beszélek, hogy dönteni kell, hogy rajtunk múlik, hogy hogyan engedünk ezeknek az életünkben teret, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre, hogy meglegyen a munkának és a pihenésnek a megfelelő aránya közben, igazából csak arra van itt is szükségünk, hogy rábízzuk magunkat Istenre. Mert ő az, aki meg tudja adni az aktivitást és a pihenést is. Ő az, aki megpihentett bennünket. Pihenéssel kapcsolatos igéket most nem szeretnék külön felolvasni, majd ha mentek kifelé a templomból, akkor a padokat meg lehet nézni, amikre van festve egy-két pihenéssel kapcsolatos ige. Szóval mind a munka, mind a pihenés az életünkben, ha a helyén van, szolgálhatja Isten dicsőségét, és ezáltal lehet teljes az életünk. És ezáltal lehetünk példák mások számára. Mert nagyon sokszor nem az a példa, és nem az az evangélium csak, amit elmondasz, és beszélsz Isten üzenetéről, Isten szeretetéről, és Jézus Krisztusról, a megváltóról, hanem az az evangélium hirdetés, ahogy élsz, ahogy másokkal bánsz, ahogy magaddal bánsz. Azt kívánom, hogy találd meg ezt az egyensúlyt. És Isten arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk most meg magunkat. És kérjük őt, hogy ő tanítson bennünket. Hogy ő adja az életünkbe azt, ami éppen hiányzik. Amiből éppen több kellene, vagy amiből éppen kevesebb. És hiszem, hogy Isten, aki teremtett bennünket, aki ismer bennünket, az megadhatja, hogy felnyíljon a szemünk az ajándékainkra. Hogy tudjunk háladással és elégedettséggel tekinteni a munkánkra. Hogyha kell változtatni, akkor tudjuk meghozni a szükséges döntést. És tudjunk elég időt és teret engedni az életünkben a pihenésnek. És így lehet az életünk még inkább teljes, és még inkább harmóniában ő vele. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy megteremtetted a világot, és hogy ebben a teremtett világban nekünk van dolgunk. Hogy megvannak a keretek, és vannak eszközök, van tudás, tapasztalat, és hogy van egy hivatásunk, amit kereshetünk és gyakorolhatunk. Hogy vannak ajándékaink, talentumok, képességek, erősségek, amiket adtál. És köszönjük, hogy élhetünk egy aktív életet. Köszönjük, Istenünk, hogy minden nehézsége és nyomorúsága ellenére ez ott lehet az életünkben. Hadd, hogy ezért mindig hálásak legyünk, és elégedettek azzal, amire lehetőségünk van. És könyörgünk, Urunk, hogy ugyanakkor segíts, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nem érezzük, hogy a helyünkön lennénk, hogy nem szeretjük azt a munkát, amit végeznünk kell, vagy nincs munkánk. Vagy félünk az előttünk álló nehézségektől, vagy hiányzik az életünkből valami ezen a területen. Bocsáss meg, amikor bálványoztuk a munkát, amikor az alapján minősítettük magunkat és másokat, hogy mit tudunk teljesíteni. És könyörgünk, hogy szabadíts meg bennünket minden olyan kísértéstől, amihez kapcsolódik. Imádkozunk azért, tudunk, hogy taníts minket pihenni, hát, hogy legyen az életünkben mindennek megfelelő kerete és ideje. Hát, hogy legyen a nyugalom napja tényleg Isten tiszteletté. Őrizd meg és áld meg bennünket, és imádkozunk a környezetünkért, mindazokért, akik vergődnek és nem találják a helyüket, feladatukat a világban. Imádkozunk a városunkért, a magyar nemzetünkért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a te világosságot töltse be ezt az országot is. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy az emberek megtalálják az egyensúlyt a világon, a teremtett világban való munkában, és hogy ne zsákmányolják ki azt, ami rendelkezésükre áll. Hogy akik döntés helyzetben vannak ebben a kérdésben, azok megállt parancsoljanak a kapcsiságnak és az emberi mohóságnak. Őrizd meg és tarts meg bennünket, kérünk Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.